Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, ez itt a délutáni magazin, a 117 perc, nem csak háttérrádiózóknak, ezt szinte minden alkalommal szerdánként elmondjuk. A következő két órát szeretném a figyelmükbe ajánlani, először is azzal, hogy elmondjuk, hogy mi mindenről lesz szó a következő két órában, beszélgetésekben, interjúban.
Szociokrácia előadás, hogyan fejlesszük lakóközösségeink együttműködését. Azt hiszem, hogy ez két aspektusból is érdekes itt a rádióban. Egyrészt a szociokrácia, mint deliberatív, demokratikus módszerrel már többször foglalkoztunk.
Egy döntést hozó módszert, igen. Igen,
másrészt pedig a lakóközösségeink, közösségeinkkel mindig szívesen foglalkozunk itt a rádióban. Szabó Julianna, a Cohousing Budapesttől lesz majd a vendégünk.
Letfal mutatja, hogy hány napja van vészhelyzeti kormányzás Magyarországon. Talán tudják, ez már nagyon hosszú időszak. Mindig valahol a pandémia, hol egy természeti katasztrófa, hol egy háborús időszak, mindig valamilyen ürüggyel az országgyűlés meghosszabbította a veszélyhelyzeti kormányzást, amelyik valójában egy rendeleti kormányzást jelent, de a részletekben most nem mennék bele. Erről fogunk beszélgetni Szalóki Viktorral, aki az A Hangnak a politikai igazgatója. A következő témát is én ajánlom. A természet varázsát közvetíti a Szent Hubertus új kampánya. Ez egy érdekes, ő a vadászok védőszentje a Szent Hubertus, ilyen ital is van, és az italgyártó cég patronál egy nagyszabású beszélgetés sorozatot, ha jól emlékszem, vitát, illetve filmet készítettek erről. Erről fogok beszélgetni Kovács Dávid marketing igazgatóval.
Most szombaton lesz a Kenset verseny műhold találkozója. Hallgatóink biztosan tudják, hogy ez az a verseny, ahol diákok, szatelitek, műholdak egy-egy makettjét építik meg, műhold szimulációkat. Ez egy fontos mérföldkő, tehát most szombaton. Székely Anna Krisztinával, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettesével és Ferenci Leventével beszélgettem. Ezt fogják majd hallani nem sokára.
A Néprajzi Múzeumban egy érdekes kiállítás van, és a kapcsolás különösen érdekes. Mi mindent jelenthet az éhezés, és miköze az élelmiszer pazarláshoz? Iskolás program a Néprajzi Múzeumban. Tehát, hogy érthető legyen, hogy egy ilyen témájú nemzetközi kiállítás érkezett a Néprajzi Múzeumba, de a diákokat próbálják érzékenyíteni, de ennek a részleteiről majd Nagy Dóra beszél nekünk.
Tavaszi zsongás, egy közösségi követes adománygyűjtő program. Cseh Balázs lesz majd a vendégünk a Civil Iránytű Alapítványtól, akit arról kérdezünk, hogy mi volt ez a program, mi ez a program, és egyáltalán a követes adománygyűjtés hogyan illik ebbe a közösségi programsorozatba.
Májva virág európai méhnyakrák megelőzési hét, nem egy egyszerű cím, már így kimondani nem olyan egyszerű. Naszvadi Viktóriával fogunk beszélgetni erről.
Megérkezett már a hóesés, a 9. Zúzmara félmaratont rendezik majd a közeljövőben. Tamás Krisztián, a verseny egyik szervezője lesz majd a vendégünk a vonalban, akit arról kérdezünk, hogy mit érdemes tudni a Zúzmara félmaratonról.
Ezek azok, amelyek itt a következő időszakban elhangoznak majd beszélgetésben. A zene is közben lesz. Petik András a hangmesterünk és a zenei szerkesztő, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, és a szerkesztő műsorvezetők köszöntik akkor még egyszer a hallgatókat.
Dudok Dávid.
És Péterfi Ferenc, maradjanak velünk. Egy-két perc és indulunk.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat.
117 perc.
A közelmúltban, egészen pontosan tegnap volt egy érdekes előadás szociokráciával kapcsolatban, hogyan fejlesszük lakóközösségeink együttműködését. Szabó Julianna van itt velünk a vonalban, a Cohousing Budapesttől. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó estét kívánok, Szabó Julianna vagyok.
Mi az a Cohousing Budapest? Először egy kicsit a szervezetről szeretném kérdezni.
A Cohousing Budapest az egy olyan egyesület, amelynek a célja az, hogy közösségi lakhatási projektet hozzon létre Magyarországon, Budapesten. Uh-huh. Ez ugye egy Nyugat-Európában elterjedt lakhatási forma, nálunk még nem létezik. De mi minnyáján nagyon hiszünk benne, hogy jó lenne, ha lenne.
És ennek a lehetséges megvalósulásnak az egyik építőköve lehet a szociokrácia, talán erről is érdemes lenne beszélni a hallgatóknak, hogy mi ez a szociokrácia és hogyan lehet alkalmazni.
Igen, ugye a közösségi lakhatási projektek azok általában maguk menedzselik magukat, részt vesznek már a háznak a tervezésében is, és később ugye nem egy külső cégre bízzák ezt, hanem a saját ügyeiket maguk menedzselik. És ennek az eszköze nagyon sokszor, az esetek több mint 90%-ában a szociokrácia. Ezért azt gondoltuk, hogy abban a munkában, amikor mi szeretnénk azokat az eszközöket behozni Magyarországra, amik lehetővé tennék közösségi lakhatási projekteknek a megalapítását és a működtetését, létrehozását, ebben hasznos lehet az is, hogyha behozzuk Magyarországra a szociokráciát. Egy-két kis közösség már így ismerkedett ezzel, de tulajdonképpen ez egy elég ismeretlen közösségszervezési, közösségfejlesztési módszertan Magyarországon.
Ha jól tudom, akkor itt alapvetően arról van szó, hogy a demokrácia néha igen szerte ágazó döntéshozatali ágait, rendszereit megpróbálják mégiscsak valahogy olyan mederbe terelni, hogy azokból valódi döntések szülessenek a demokrácián belül, de mégis hatékonyan szülessenek ezek a döntések.
Igen, hát mi ugye a gyakorlatunkban általában vagy a többségi döntéseket szoktuk ismerni, ez ugye nagyon sokszor, és főleg ha a társasházi gyakorlatra gondolunk, akkor kevéssé demokratikus helyzeteket hoz magával. A másik véglet ugye a konszenzusos döntés, amivel elég sok ilyen önkéntes közösség kísérletezik, ez viszont rettenetesen körülményes és időtrabló dolog. A szociokrácia valahogy a kettő között van, és igyekszik a kettőnek az előnyét egyesíteni, tehát egy nagyon demokratikus szervezeti és döntési rendszer, amiben demokratikus garanciák vannak, ugyanakkor próbál hatékony lenni, tehát hogy olyan döntésekre jutni, és azokat hatékonyan is végrehajtani, amik nem kerülnek annyi időbe meg energiába, mint hogyha konszenzusra próbálnánk minden kérdésben jutni.
És mindenképpen jobb, mint hogyha egy valaki döntene mondjuk egy társasházat érintő ügyben. És itt ugye az előbb említette, hogy az nagyon fontos lenne, hogy ilyen közösségek jöhessenek létre, de ez az előadás arról szólt, hogy hogyan lehetne ezt az eszközt alkalmazni már meglévő lakóközösségek számára. Tehát számukra is fontos lehet.
Igen, ugye, ha az ember akár csak így a buszon, villamoson hallgatja a beszélgetéseket, akkor nagyon sokszor kerülnek elő a rossz társasházi tapasztalatok, és mi arra gondoltunk, hogy nagyon sokszor ezeket a rossz gyakorlatokat is felülírhatnák ezek a szociokratikus gyakorlatok, és megpályáztunk egy projektet, és megnyertünk is hozzá egy kis támogatást. Társasházból is voltak ott érintettek. Részben azért döntöttünk úgy, hogy a társasházi folyamatokat egy ilyen nyílt alkalommal fogjuk elkezdeni, mert miután lement a tréningünk, amin 24 ember vett részt, sokan jelezték, hogy valamilyen okból lemaradtak, nem volt alkalmas az időpont számukra, és amikor kiírtuk a társasházi pályázatot, ott is több társasház jelentkezett, jóval több társasház jelentkezett, mint ahányal mi fogunk tudni dolgozni. Tehát ugye azt gondoltuk, hogy az elején egy olyan nyílt alkalmat szervezünk, amikor bárki eljöhet, és legalább egy este erejéig hallhatja ennek a dolognak az elméletét, megismerkedhet vele egy kicsit. Úgyhogy ezért szerveztük ezt a tegnap esti alkalmat.
Voltak-e kérdések, vagy esetleg kétkedők ezzel a módszerrel kapcsolatban, hogy hát a mi társasházunkban úgysem fog ez működni, meg a közös képviselőt hogy vesszük majd erre rá, szóval milyen kételyeket fogalmaztak meg, ha volt ilyen?
Igen, mi direkt rá is kérdeztünk a kételyekre, és ugye két nagy kételj látszott, ugye a társaságban ez egyik, amire ön is rákérdez, ez, hogy a közös képviselőt hogyan lehet majd rávenni erre a dologra, és én azt gondolom, hogy nekünk ez majd egy következő lépés. Tehát, hogyha a társasházaknak a lakó, illetve a tulajdonosi közösségével ez működik, akkor az egy következő lépés, hogy a társasházi közös képviselőket hogyan fogjuk ennek a módszertannak megnyerni. A másik nagy kérdés az viszont egy nulladik lépést, illetve az, hogy hogyan lehet a társasházakban valóban meglévő apátiát és érdektelenséget legyőzni, és felülírni, és kicsit lelkesíteni az embereket. Mi abban reménykedünk, hogyha van egy aktív mag egy társasházban, és direkt olyan volt a kiválasztási folyamat is, hogy akikkel együtt kezdünk dolgozni, ott mindenhol van már egy ilyen aktív mag, hogyha azok látni fogják ezeknek az eszközöknek a hasznát, akkor talán kellemesebb és hatékonyabb hangulatú gyűlések lesznek a házban, ami talán egyre több embert bevonz ebbe a közös munkába.
Hogy lehetne röviden összefoglalni, hogy mik az előnyei egy ilyen döntéshozatali folyamatnak?
Talán a legfontosabb ebben a dologban az úgynevezett konszenzus döntéshozás, ami ugye nem konszenzusos, csak nagyon hasonlít a szó. Ennek az előnye az egyrészt az, hogy a konszenzusos döntéshozással szemben az, hogy jóval hatékonyabb. A másik előnye viszont az, hogy nincsenek vesztesei. Tehát, hogy nem abban a kétpólusú rendszerben működik, mint amit mi megszoktunk, a többségi szavazás, hogy a társaság egyik fele nyer, a másik fele veszít. És ugye ez azt jelenti, hogy aki veszít, azt általában nem nagyon lehet már megnyerni a megvalósításnak. Tehát ő folyamatosan úgy fogja érezni, hogy leszavazták őt. Tehát, hogy valamilyen vesztes helyzetbe került, nem nagyon fog együttműködni abban, hogy megvalósítsák a döntést. A konszenzus döntésnek pontosan ez a lényege, hogy egy olyan javaslatig kell eljutni a döntési folyamatba, amivel mindenki legalábbis élni tud, vagy egyetért, vagy élni tud vele, és már nincsenek ellenzői a folyamatnak, és ez azt is jelenti, hogy általában a megvalósítás során vannak a legnagyobb hasznok, tehát hogy ez sokkal gördülékenyebbé, jobbá teszi egy ilyen döntés.
És talán az is elérhető lenne, hogy mondjuk a társasháza szabályzatába, vagy esetleg az alapítóiratába bekerülhessen az, hogy így hoznak döntéseket az ott lakók? Van-e esetleg valamilyen törekvés?
Ó, hát ez még nagyon messze van. De igen, talán elérhető lehet, hiszen az mindig egy bonyolult kérdés, hogy a meglévő jogi szabályozás, hogy hogyan lehet ezt illeszteni, ez nem csak nekünk problémás, hanem mondjuk azok az osztrák közösségi lakhatási projektek, akik szociokráciával működnek, azoknak ilyen nagyon komoly jogi konstrukciókat kell megalkotni ahhoz, hogy ugye az osztrák társasházi szabályozással ez összeilleszthető legyen, de lehetséges. Uh-huh. És ezért én azt gondolom, hogy a magyarral is, de hát itt még nem tartunk.
És mi a következő lépés, hova várják majd azokat, akik úgy döntenek, hogy szeretnék jobban megismerni a módszertant, önökkel tartani majd a programban?
Hát ebben a programban ugye tulajdonképpen csak az utolsó fázis az, ami innentől kezdve nyilvános, tehát ugye ahogy mondtam, most a két társasházzal kezdünk el dolgozni, ez így a tavasz végéig ez folyik, és aztán valamikor ősszel megint meg fogjuk őket keresni és megkérdezni, hogy milyen tapasztalataik vannak, és valamikor 2025 végén lesz egy olyan nyilvános konferenciánk, amiben beszámolunk ezeknek a folyamatoknak a tapasztalatairól, és ezzel záródik ez az egész projekt. Hogy utána hogyan megyünk tovább, hát keressük azokat a lehetőségeket, ahol egyrészt, mint most önöknél lehet beszélni egy kicsit a szociokráciáról, másrészt azt a lehetőséget is, hogy hogyan tudjuk finanszírozni azt, hogy a saját képzésünket és a többi társasháznak és civil szervezetnek a képzését is hogyan tudjuk finanszírozni magasabb szinten és tágabb körben.
Köszönjük szépen, nagyon gratulálunk ehhez a kezdeményezéshez. Szociokrácia előadást hallhattak tehát az érdeklődők, hogyan fejlesszük lakóközösségeink együttműködését. Ezzel a címmel és Szabó Juliannával beszélgettünk a Cohousing Budapesttől. Köszönjük szépen még egyszer, sok sikert kívánunk, viszont hallásra.
Köszönjük szépen mi is, és köszönöm, hogy itt lehettem. Viszont hallásra.
Small towns all rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through.
I know you're feeling kind of nervous. We're all a little bit confused. Nothing's the same. This ain't a game. We gotta make it through. Someone's
Nem tudom, a kedves hallgatók mennyit hallottak, és mennyire tudatosodott bennük két kifejezés, a különleges jogrend, meg a vészhelyzeti kormányzás. Ezeknek a hátteréről beszélünk most, abból az alkalomból, hogy egy LED fal mutatja a Astoria után, tehát ott az Rákóczi útnak a vége fele, hogy hány napja van vészhelyzeti kormányzás Magyarországon. Szalóki Viktorral beszélgetek, aki az Ahangnak a munkatársa. Jó napot, Viktor, Péterfi Ferenc vagyok.
Üdvözlöm, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Egy kicsit tisztázzuk először, hogy mert itt egy tiltakozásról, egy protestről van nyilvánvalóan szó, hogy mi is ez a különleges jogrend és a vészhelyzeti kormányzás, ami nem is teljesen ugyanazt jelenti, bár néha szinonimaként használják, és még van egy-két ilyen apró trükk a kormánynak a zsebében, amivel ugyanezt a hatást egy kicsit erősíteni tudja. De szóval ezt a kettőt próbáljuk meg körbeírni.
Rendben, igyekszem. Előjáróban annyit, hogy én nem vagyok jogász, de azért a legjobb tudásom szerint próbálok válaszolni ezekre a kérdésekre. Szerintem a legfontosabb fogalom ebben az a veszélyhelyzet. Itt csak annyi pontosítás, hogy sokszor valóban a köznyelvben is ez keveredni szokott a veszélyhelyzet és a vészhelyzet. Itt a jog, illetve az is, amit mi használunk, ez veszélyhelyzetet jelent. És az, ami Magyarországon történik, az, hogy van egy úgynevezett veszélyhelyzeti felhatalmazás, ezt az alaptörvény szabályozza a veszélyhelyzetet, és ez igazából lehetőséget biztosít arra, hogy a kormány veszélyhelyzet kihirdetésével különleges jogokat, intézkedéseket és felhatalmazásokat alkalmazzon.
Szinte ez egy rendeleti kormányzás, ha jól sejtem.
Így van. Ez azért fontos, mert hogy... ebben az esetben, amikor fennáll ez a veszélyhelyzeti felhatalmazás, akkor a kormány megkerülheti azt a jogalkotási folyamatot, amely rendes időszakban, tehát nem veszélyhelyzet idején fennáll, ami nyilván egy sokkal hosszadalmas procedúra. Ilyen esetben viszont lehetővé teszi azt a veszélyhelyzeti felhatalmazás, vagy a különleges jogkörök, hogy például egyik napról a másikra a kormány felülírjon egy olyan törvény, amely normális esetben egy sokkal hosszabb procedúra alatt tudna keresztül menni.
Ha jól vejtszem ki, arra gondolom, hogy közbeszólok, akkor valójában itt a párbeszédet, a vitát, bizonyos ügyeknek a megvitatását lehet kiiktatni, annektálni, vagy tehát megszüntetni, és hát ahogy az előbb mondtam, ez egy rendeleti kormányzáshoz közeli, vagy szinte azt jelenti, mert innentől kezdve ezek a különleges jogrendek, vagy jogi lehetőségek, ezek viszonylag szabad kezet adnak, és nagyon erősen kiiktatják a kontroll lehetőséget.
Pontosan erről van szó, és maga a probléma is ebben rejlik. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a veszélyhelyzeti felhatalmazás, a veszélyhelyzeti kormányzás önmagában egy fontos intézménye a jogrendszernek, hiszen amikor tényleg veszélyhelyzet van...
Mondjunk példákat erre, hogy milyen veszélyhelyzet lehetne, például az árvíz.
Például az árvíz, de ugyanide tartozik ugye a legelső veszélyhelyzetnek a kihirdetése, az például a koronavírus, a járvány időszakában történik. Mert hogy ezeknek a valójában a célja az lenne, és itt jön szerintem a nagyon fontos része, hogy olyan törvényekben, olyan jogszabályokban kellene, hogy alkalmazza ezt a felhatalmazást a kormány, ami szorosan kapcsolódik az adott veszélyhelyzethez. Viszont itt történik az, ami miatt számos tiltakozás, számos jogvédő civil szervezetek a kritikája is megjelent már az elmúlt lassan 5 évben, az pedig az, hogy a kormány egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy az adott jogszabályt, amit megváltoztat erre hivatkozva, az kapcsolódik-e ehhez az adott veszélyhelyzethez, vagy nem. És ehhez hadd hozzak egy nagyon-nagyon szerintem jó példát, ami megmutatja, hogy mi a probléma. Ez egy 2022-es évet nézzük. Ekkor éppen a háborús veszélyhelyzet volt életben. Ekkor 267 kormányrendelet született a veszélyhelyzetre hivatkozva. És ez az összes jogszabály közel majdnem 20%-a volt, de a háborúhoz közvetlen módon sem kapcsolódó törvényeket is így fogadtak el ezzel a veszélyhelyzeti felhatalmazásra hivatkozva, Még egyszer mondom, a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva például a tanárok kirúgását, vagy a kormány korábbi tevékenységeinek eltitkolását megkönnyítő jogszabályokat is ennek segítségével fogadott el a jelenleg regnáló hatalom. És a probléma pedig abban rejlik, hogy ez az egész veszélyhelyzet, ez 2020 március óta, tehát lassan 5 éve folyamatosan fennáll, és a kormány szinte automatikusan ugyanazzal az egy bekezdéssel vagy egy mondattal hivatkozva időről időre ezt meghosszabbítja.
Most, ami történik, egy protest, ugye, a maguk irodájának a Rákóczi úti falára kitettek egy hatalmas LED falat. Mondja el egy kicsit, hogy mi az, ami látható itt, és hogy vehetik észre, akik ezt, tehát mit lehet erről, milyen információt jelenthet annak, aki ezt arrafele jár és keresi?
Ez Budapesten a Rákóczi úton található, az Astoria és a Blaha Lujza tér között. Ezen pedig az a kicsit ironikus, de sokkal inkább szerintünk sokat mondó üzenet látható, hogy Magyarország államformája veszélyhelyzet. Mindezzel arra próbálunk ugye utalni, hogy hát ez egyre inkább távol áll bármilyen olyan demokratikus jogállami berendezkedéstől, amilyennek kellene lennie. Illetve egy számláló látható rajta, most már az, hogy 1771 napja, és pontosan egészen az óra, perc, másodperc mutatja, hogy mióta élünk ebben a veszélyhelyzetben. Másik oldalról pedig ott található egy link, amit bárki, hogyha rámegy az ahang.hu/veszélyhelyzet oldalra, ott van egy tiltakozó petíciónk, ahol azt követeljük, hogy a kormány állítsa le a veszélyhelyzetet, és hát követeljük vissza azokat a jogainkat, amivel igazából ezzel elveszítünk, vagy hát ezt nyilván átvitt értelemben, de fontos elmondani. Én erre az 1770 napra azért így még felhívnám a figyelmet, ami tényleg lassan 5 év, tehát ennyi idő alatt valaki már, nem tudom, kiárta az óvodát egy egészen kisgyerek, egy kicsivel nagyobb fiatal pedig mondjuk ennyi idő alatt már megszerzett egy alapszakos diplomát, vagy elvégezte a középiskolai tanulmányait. Ez egészen szürreális egyébként.
Ez a kiírás és ez az irodai terület, ez a fókuszkönyves volt fölött van, tehát ezzel lehet talán viszonylag a közismert fókuszkönyves volt miatt lehet talán viszonylag hamar azonosítani, és ugye, hát most azon túl, hogy ide kiírták, meg hogy egy követelés van vissza a jogainkat, mit lehet, tehát kinek címezték, van-e valamilyen eljárás vagy lépéssorozat arra, ezt a petíciót valaki aláírhassa, valaki, akihez majd el fog jutni, és akin ez a dolog legalább egy párbeszéd, vagy valamilyen számonkérési lehetőség teremtődik?
Többes ennek az egész petíciónak a célja, ezt bárki aláírhatja, és csatlakozhat a kezdeményezésünkhöz. Ez azért is fontos, hogy minél több emberhez eljusson, most már lassan 18 ezeren írták alá egyébként az országgyűlésnek és a kormánynak címzett petíciónkat, hogy minél többen tudják, hogy miről van szó, és minél többen megértsék, hogy ez az egész, ez hogyan zajlik, és mit jelent az, hogy veszélyhelyzeti kormányzás. Úgyhogy a petíciónknak nyilván amellett, hogy a döntéshozóknak szeretnénk rá irányítani a figyelmét erre, illetve a tiltakozásunkra, az emberekhez is szeretnénk eljuttatni ezt az üzenetünket. És nyilván nem csak mi tiltakozunk ez ellen. Az Amnesty International, a Magyar Helsinki Bizottság, illetve a TASZ is számos alkalommal hívta már fel a figyelmet az ezzel kapcsolatos jogállami problémákra. Többször is egyébként próbálták ezeket a véleményüket ők, mint akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, eljuttatni a döntéshozókhoz. Ott visszapattantak egyébként a kormány által azzal, hogy ez nem illeszkedik a kormányzati politikába, valamint hogy ellentétesek a jogalkotói szándékkal azok a vélemények, vagy azok a kritikák, amik ezek a jogvédő szervezetektől érkeztek. Szóval nyilván érzékeljük azt, és látjuk, hogy bár a kormánynak és az országgyűlésnek címeztük ezt a petíciót, hogy ott nem biztos, hogy olyan kellő, ha ilyen nagyon szépen és finoman akarok fogalmazni, akkor kellő nyitottsággal fognak efelé, vagy ezzel foglalkozni, de attól még hiszünk benne, hogyha ez minél több emberhez eljut, és minél többen követeljük és állunk oda mellé, akkor közvetve vagy közvetlen úton, de ennek lesz majd egyszer hatása.
Nyilván ez a közbeszédbe visszajuttatást, vagy hangsúlyt adhat ennek a dolognak.
Igen.
Képzeljük el, hogy esetleg további lépést is terveznek, vagy terveztek már, vagy